rejtvényfejtő kincskeresésnek is nevezhető a te és Wagenhofer Gergely munkája, az, hogy ahogy láthatóvá teszitek Bakony Szűcs keresztjeinek a feliratait. Mikor indult ez a munka? Mert hogy ez ugye nem mostani, ez jó pár évvel ezelőtti.
Tulajdonképpen a Gergellyel való közös munkánk az szerintem 2,5-3 éve indulhatott. Ez egy nagyon szerencsés találkozás, mert én már gyerekkoromtól fogva foglalkozom a szülőfalom Bakony Szűcsnek a történetével, néprajzával. Ez úgy kezdődött, hogy egy német tanárom az általános iskolában, Törökné Vencel Anna, aki nagyon elhivatott volt a magyarországi német kultúra és néprajz iránt, és ő látta az én családfámat, és azt mondta, hogy Szandra, hogyha van kedved, akkor az idősekkel beszélgess egy picit, gyűjtsél egy kis anyagot, és őt ez nagyon érdekelte, és innen indult az én kutakodásom. Körülbelül olyan 12 éves lehettem, és diktafonnal, még ezzel a régi kazettás diktafonnal jártam a falut, leültem az idősek mellé a padra beszélgetni, és amúgy is nagyon érdekeltek a régi történetek, a háborúról mesélt dolgok, akár versek, mondókák, mondák, és így indult számomra, ami felnőtt koromig, vagy hát mai napig, és remélem, hogy még sok-sok ideig, amíg élek, szívügyem lesz, hogy a településre minél több értéket és lehetőség szerint olyan dolgot tudjak összegyűjteni, amit tovább is adhatok a következő generációk számára.
Oké, hogy jártad a falut, és kérdezted a falu öregjeit, hogy mint merre, meddig. Na de hát temetőkben dolgoztok, és ott azokat a sír feliratokat próbáljátok rendbehozni, amelyek szinte alig olvashatóak.
Igen, tulajdonképpen a Gergő csinálja ezeket a saját szülőfalujában, vagy ahol él, a Bakonyban. A mi közös munkánk inkább, ahogy említetted, a keresztek voltak, és a kereszteknek a feliratai. Ezeket azért is csináltuk meg, mert a könyv, ami készül most Bakony Szűcsről, egy külön fejezetet kapnak benne a kőkeresztek, és a feliratok, és ezeknek a történetei. És szerettük volna azt, hogyha minden keresztet megtalálunk, és az eredeti feliratot le tudjuk róla szedni. Hát ez természetesen kicsit ilyen régészeti kutatásnak is tűnhet, mikor kis kalapáccsal, smirklip papírral csiszolgatjuk a régi emlékműveket. Lehet, hogy nem mindenki nézi ezt olyan jó szemmel, de szerencsére tudtunk segíteni a Bakony Szűcsi önkormányzatnak is ezáltal, hogy megtaláltuk az eredeti keresztek feliratait, és le tudtuk jegyezni őket német nyelven, illetve magyar nyelven, amelyik magyarul volt. Így eredeti feliratokkal rendelkezhetnek most ezek a keresztek, és felújították őket, úgyhogy azt gondolom, hogy sikerült ezeket az értékeket megmentenünk Gergővel, és hát természetesen így ez a fejezet is elkészülhetett a könyvben.
De azért ez nagyon nehéz munka, mert ha azt nézem, oké, legsmirglizitek a felületét, de akkor már láthatóvá válik, hogy egyébként mit rejt az a kereszt, tehát hogy milyen felirat van rajta, vagy innen jön egy rejtvényfejtés.
Ez rejtvényfejtés tulajdonképpen először. Ugye ezek homokkőből készült keresztek, és legtöbbet lefestettek mésszel, tehát fehéren tartották őket, és amikor ez a mész belekerül a régi feliratoknak a mélyedéseibe, akkor nagyon nehezen olvasható, ezért kellett egy picit kikalapálnunk nagyon óvatosan, és utána elkezdjük átírni ezeket a mélyedéseket, és így megkapjuk a betűket. Vannak hiányosságok, hiányzik mondjuk két betű középen, vagy egy a végén. Nyilván ehhez már kell a mi tudásunk is, vagy az én német tudásom is kellett hozzá, hogy tudjam, hogy akkor most az a szó az melyik szó lehet, ami oda van írva. 90%-ban látszik, és ezt a 10%-ot raktuk mi hozzá, hogy most ez nem egy tipmix, azért elég erőteljesen lehet tudni, hogy mik szerepelnek a kőkereszteken.
Melyik jelentette egyébként a legnagyobb fejtörést, melyik kereszt?
Hú, ez a kacser kereszt volt, ami a Bakony Szűcsi szőlő felé vezető úton található. Gyuri keresztnek is hívják, mert az egyik felmenő a kacser családban Gyuri György névre hallgatott, és így a falubeliek csak Gyuri keresztnek hívták ezt a keresztet. A feleség Gruber Veronika állította az elhunyt férje emlékére, aki Bukovinában esett el, és ott azért egy hosszabb szöveg volt a keresztre felírva. Igazából először nem is tudtuk, hogy ez most magyar vagy német, én nagyon rá voltam állva, mert az összes kereszt szinte német nyelvű felirattal rendelkezik, és akkor először, mikor néztük, én azt hittem, hogy ez német, német, és utána, mondom, ez nem német, ez magyar lesz, és akkor már egy kicsit könnyebb volt, hogy magyarul a Gergővel próbáltuk kisilabizálni, szépen sikerült, de ez volt a legnehezebb feladat, mert ez a homokkő azért nagyon sérülékeny, és ami így maradt belőle, de a leszármazottak és a rokonok nagyon boldogok voltak, mikor az eredeti feliratot megfejtettük.
És azért az is nagyon érdekes, amit olvastam ennek a munkának a kapcsán, hogy nagyon sokan ugye nem csak azért emeltettek mondjuk egy keresztet, mert elhunyt egy családtagjuk, hanem a gyógyulásukért is.
Bakonyszicsnek a lakosság nagy része római katolikus vallású, és magyarországi német emberekről beszélünk, tehát a lakosság nagy része, ugye most azt mondjuk, hogy sváb, de igazából azért tudjuk, hogy ez a sváb, ez egy kollektív elnevezése a magyarországi németeknek. Ők nagyon vallásosak voltak, és szerintem mind a mai napig ez befolyásolja az életüket. Nyilvánvaló volt, hogy a vallásosság miatt is, hogyha betegség volt a családban, vagy bizakodtak abban, hogy ezáltal meggyógyulhat valaki, vagy valakinek az emlékére állítottak kereszteket, és azt gondolták, hogy ezek a keresztek akkor egyrészt Isten tiszteletére készülnek, másrészt, hogy akkor így lerólhatják a tiszteletet, vagy a keresztek védelmet nyújtanak a település részére. Tehát hittek abban, hogy ennek van értelme, és így értéket állíthatnak. És ez nagyon nagy boldogság, hogy azért 11 kőkeresztet megtaláltunk, és mai napig állnak, jó állapotban vannak, és ami még nagyon érdekes lehet, hogy ezek a kőkeresztek általában a falunak a határaiban helyezkedtek el, tehát a faluba kivezető utaknál, keresztutaknál, illetve mondjuk a templom előtt, ami a falu központjában helyezkedik el. Úgyhogy nagyon érdekes, de mi igazából a keresztekkel kapcsolatban egy fejezetet szántunk a könyvben, mert különben, ha annyira belementünk volna a részleteibe, így is 900 oldalasnak ígérkezik a könyvünk, akkor lehet, hogy nem álltunk volna meg 2000 oldalig is, hogyha nagyon részletesen kifejtettünk volna minden egyes szakaszt, úgyhogy próbáltuk a legfontosabb dolgokat összeszedni és leírni.
Hát akkor beszéljünk erről a helytörténeti néprajzi könyvről, mert ugye annyiszor emlegettük már. Mit fog össze ez a könyv?
Két részre bontható tulajdonképpen a felépítése. Az egyik része a Bakonyszics helytörténete. Ezt a fejezetet Wagenhofer Gergely írta, és tulajdonképpen a legelső írásos feljegyzésektől egészen az 50-es évek végéig megyünk el a történelmi időszakokon keresztül. Természetesen együtt is kutattunk bizonyos témákat, de nagyon sok levéltári anyaggyűjtő munka volt, amit a Gergő egyedül készített. Ez inkább az ő szakterülete. És a könyvnek a másik része, az pedig a néprajzi feldolgozás, amit jó magam készítettem és írtam. Hát ez a számomra nagyon sok-sok éves munka. Igazából a könyvnek az ötlete az ott született meg bennem, hogy annyi mindent összegyűjt, főként néprajzi, de volt falutörténeti anyagom is, hogy úgy gondoltam, hogy ebből muszáj lesz most már egy összefogó kötetet összeállítani, és nagyon sajnáltam volna, hogyha ezek az anyagok csak úgy a levegőben maradnak. Több esetben írtam Bakonyszicsről szakdolgozatot az egyetemekre, ahova jártam, és akkor azt gondoltam, hogy keresnem kell valakit, aki még mellém áll helytörténeti és történelmi tudásával, és így hát jött ez a szerencsés találkozás Gergellyel, aki egy nagyon jó partner ebben, és nagyon boldog voltam, hogy így összesodott bennünket az élet, és együtt dolgozhatunk ezen a könyvben. Úgyhogy tulajdonképpen egy összefogó kötet készül Bakonyszics helytörténetéről és néprajzáról. A néprajzi részben szó esik a kalendárium év ünnepeiről, az emberi élet fontos stációiról. Ezek például a születés, keresztelés-től egészen a halálozásig, tehát az esküvő és minden, ami egy ilyen stációt jelentett az ember életében. Népdalok feldolgozásairól, a gyermeki világról, játékokról, étkezési szokások, tehát amit néprajzi szinten összegyűjthető volt és feldolgozható, azt én úgy gondolom, hogy összegyűjtöttem és megpróbáltam bele zsúfolni ebbe a nagy fejezetbe. És akkor így körülbelül egy 900 oldalas könyvet írtunk Gergővel, ezt hozzá kell tennem, hogy magyarul és németül 900 oldal, tehát ez egy kétnyelvű kötet lesz, és még rengeteg dokumentációt raktunk a szöveg mellé. Ezek régi megtalált papírok, feljegyzések, fotóanyag, egy elég nagy archívum, amit össze tudtunk állítani. Kontaktszemélyeinktől is kaptunk rengeteget, és mi magunk is gyűjtöttünk és kerestünk, illetve ami az én fejezeteimhez tartozik, egy egészen nagy kotta anyag a zenei részhez. Népdalokat gyűjtöttem össze, és ezeket végre sikerült lekottázni. Egy 30-35 kotta anyag kerül még bele a könyvbe, illetve régi mondák, mondókák, dialektusban lévő verseknek a átírt és olvasható verziója.
Az merül föl bennem, hogy akkor ilyen átfogó mű eddig nem készült a településről. A kutakodás során, ugye ez több évet ölel föl ez a munka, találtatok érdekességeket, tehát olyan új érdekes dolgokat, amikről ugyan az ott lévők, meg az ott élők tudtak, csak valahogy ez megvolt a szóbeszédbe, de soha nem került leírásra.
A munka során nekünk össze kellett állítanunk Gergővel egy tartalomjegyzékhez hasonló vázat, hogy miről is szeretnék pontosan írni. És ez alapján, amikor kimentünk terepre dolgozni és kutatni, például a kontakt személyeinkhez, vagy interjú alanyainkhoz, azért elég sok interjút készítettünk, 40 és 50 közé tevődik ez, és nagyon sok interjú alanyunk sajnos már azóta elment közülünk. Részben ez is azt jelenti számunkra, hogy nagyon-nagyon az utolsó utáni pillanatban vagyunk, és ha most nem készítjük el, vagy nem írjuk meg Gergővel ezt a könyvet, akkor lehet, hogy már olyan értékeket visznek el a sírba magukkal az emberek, amiket már egyáltalán nem is fogunk soha megtudni, vagy nem lesz lehetőségünk feldolgozni. Tehát ezek alapján, az interjúk alapján olyan nagyon megindító beszélgetéseken vettünk részt, és meg is beszéltük a Gergővel, hogy egy nap 3 vagy 4 interjúnál többet nem vállalunk, mert személyes történeteket meséltek el a település lakói, vagy elszármazottak, akik kapcsolatban álltak a faluval valamilyen módon, és azért érző emberek vagyunk mi is, főleg, hogy ennyire szívügyünk a település, azért együtt lélegeztünk a faluval minden pillanatban. Azt mondom, hogy sokszor megviselt bennünket egy-egy interjú, mikor úgy mélyre ástunk a témában, és megnyíltak az emberek, és elmesélték a személyes történeteiket, a háború eseményeit, hogy hogy élték meg ezt, vagy a szüleiknek a történetét, nagyszüleik történetét, amik azért elég kemény és durva témák. És hát nyilván voltak ezekben a személyes elbeszélgetésekben is olyan események vagy történések, amiket nem hallottunk. Például egy 56-ról egy egészen látható képet, hogy mi történt abban az időszakban a faluban. Mindenki elmesélt róla valamit, és most már így látjuk nagyjából, hogy egy nap hogy épült fel, hogy hogy történtek az események. Tehát, hogy azért egy ember elmeséléseiből nem lehet egy igaz történetet megírni, és azért kellett nekünk ehhez tudnunk, hogy miket kérdezzünk, szóval egy kicsit ilyen struktúrált interjúkat készítettünk, felkészültünk a kérdésekkel, a témákkal előre. Illetve picit a családokból is felkészültünk, a Gergely ugye foglalkozik családfakutatással, és nagyon komoly memóriája van ő neki. Olyan szinten tudja a Makony-Szücsi lakosság családfáját most már, hogy ha mondunk egy nevet, akkor ő már egyből rávágja, hogy melyik családnak milyen leszármazottja, vagy felmenője, tehát hogy a képben voltunk ezekkel a dolgokkal, mikor oda mentünk interjút készíteni. Az nyilván félelmet okozott a könyv elkészítése során, hogy Makony-Szücs lakosságának az összetétele azért elég vegyes most már, mert a német lakosság kitelepítése után helyükre magyarokat telepítettek be felvidékről, és azért ez a falu közösségének az összetételén az egy nagy változást hozott, és asszimilálódni, együtt élni, tehát itt a nyelv alakulása azért nem német nyelvű faluvá vált, hanem egyre jobban a magyar nyelv kezdett el dominálni. Nyilván voltak az emberek közötti konfliktusok miatt kellemetlenségek, és elhatároztuk Gergellyel, akinek szintén vannak felvidéki felmenői, hogy bár néprajzi szinten én inkább a háborúk előtti, két háború közötti és háború utáni időszakról írok, főleg a német lakosság néprajzáról írok, de történelmi szempontból szerettük volna mind a két oldalt úgy képviselni, hogy senkinek ne legyen ez kellemetlen, hiszen mindenkinek megvan a saját maga igazsága, bár tudják a szücsiek, a szücsi lakosok, most akár felvidékről származó emberek, hogy én Holzinger Szandraként azért egy sváb lány vagyok, és szücsi sváb felmenőkkel rendelkezem. Tartottak tőle szerintem, bár nem mondták, de biztos vagyok benne, hogy tartottak tőle, hogy akkor majd én most itt a svábokat fogom inkább képviselni, de pont azt szeretném, és ezt tudattuk velük is, hogy ez nem egy egyoldali történet, ez a mi közös történetünk, ez a településnek a közös múltja és története, ahol bár voltak konfliktusok a lakosság között, azt gondolom, hogy szépen és emberségesen tudtak aztán idővel együtt élni, és az én feladatom ilyenkor, mikor Bakancsics történetéről Gergellyel egy könyvet írok, és a néprajzáról, hogy mind a két oldal igazságosan mutassuk be, hogy ne legyen senkinek rossz érzése ezzel kapcsolatban.
Egyébként ez a legnehezebb.
Azt gondolom, nagyon nehéz időket éltek ők meg. A magyarországi németség elvesztette egy részét, és kikerült Németországba, kollektív bűnösség és minden más, ami ezzel járt ott a háború után. Azért elszakadtak családok, barátok, szerelmek, ha lehet így fogalmazni. Majd a lakosság csere miatt olyan helyzetbe hozták a magyar felvidéki lakosságot, ahol szintén elszakítottak családokat, rokonokat. Tehát ugyanazt csinálták velük, amit tulajdonképpen a szücsi németekkel. Betelepítették őket egy német ajkú településre, ahol még ugye házakat is elvettek az én családomtól is. Nyilvánvaló, hogy ezt egyik fél sem viselte könnyen. Senkinek nem volt jó, és azt gondolom, hogy mindig a kis emberek, az elszenvedői, akik nem voltak ott a döntéshozásnál, és emiatt nagyon megható beszélgetéseken vettünk részt, akár felvidéki magyar származású szücsiekkel kapcsolatban, akár a magyarországi német ajkú szücsiekkel kapcsolatban. Szóval ez egy nagyon nehéz feladat, és nyilván mi, akik belástuk magunkat a témába, nem is láthatjuk ezt egyoldalúan.
Mikor jelenhet meg a könyv? Mert azt mondtad, hogy idén talán már megjelenik, szóval mi van még hátra, amin dolgoznatok kell?
Hát igazából most már a szerkesztésén dolgozunk, nyomdákkal veszük fel a kapcsolatot, és innentől fogva már csak a nyomdai munkák folynak, és a megjelenése a könyvnek. Tulajdonképpen két nyelvűre terveztük, és Gergely a helytörténeti részt magyarul írta meg. Ennek a fordításában Schindler Marian segédkezett, és ő készítette el a német nyelvű fordítást. A néprajzi részt azt én volt, amit német nyelven már megírtam korábban, és azt magyarra visszafordítottam, de volt, amit magyarul írtam meg, új fejezeteket, de hát Marian óriási segítség volt számunkra, hogy a történelmi részben segítkezett, illetve édesapja Schindler László lektorálta is a történeti részt, és a néprajzi részét a munkámnak pedig dr. Manherz Károly, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyik nagyon komoly szaktekintélye, most már nyugdíjban van, és ő volt a konzulensem, akivel egyébként a dialektusban lévő szövegeket transzkribáltuk, tehát átírtuk a sváb szöveget olvasható verzióra, ez az ő szakterülete is, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk a segítségért és a munkájukért.
Mikor jut mindenre időd? Mert hogy a Fővárosi József Attila Színház társulatának vagy a tagja, van egy kislányod, tehát gondolom szabad időben ment ez a munka, de hogyan tudtad ezt az egészet összeegyeztetni, hiszen azt hiszem áprilisban kerestem meg Gergelyt, hogy szeretnék erről az egészről egy interjút, ő hozzád irányított, és körülbelül 2 hónapja próbáltunk keresni egy időpontot, hogy létrejöjjön ez az interjú, mert annyira elfoglalt vagy.
Igen, tulajdonképpen én főállásban a színésznőként dolgozom, és hát ez teszik ki a napjaim nagy részét. Van egy 1,5 éves kislányom, és hát azért volt ilyen nehéz összehoznunk az időpontot, mert éppen áprilisban próbáltam egy főszerepet, a Veresegy Színház egyik produkcióját készítettük el, a Szép nyári nap című Neoton musicalt, és abban főszerepet játszom, és hát egy próbaidőszak ilyenkor azért elég feszes, és időbeosztásban azért ilyenkor nagyon nem tudok más munkákat bezsúfolni a napjaimba, mert amikor szabadidőm van, akkor azt a kislányommal szeretném tölteni általában. De hát igen, nagyon sokrétű személyiségnek mondom magam, mert a művészet mellett színjátszás, filmezés mellett nekem a német nemzetiségi kultúra, hagyományok, értékek megőrzése az, ami lehet, hogy most így hobbinak hangzik, de én nem hobbiként tekintek rá, és amikor csak tudom, akkor ezt tovább viszem és művelem, és hát így igyekszem ezen a területen is tevékeny lenni. De a színész tanulmányaim mellett én azért nyelvészként végeztem, és germanistaként végeztem az ELTE-n.
Pontosan ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogy lett a színésznő?
Én a Lovasi László gimnáziumban jártam Veszprémbe, német nemzetiségi tagozatra, úgyhogy én mindig azt gondoltam, hogy ezen a területen fogok dolgozni, de nagyon erős volt a művész indítatás, az irodalom szeretete, a német irodalom szeretete, a zene és a tánc, és már a tanáraim is mondták középiskolában, hogy hát lehet meg kellene próbálnom ezt az irányt. És nagyon örültem, amikor elsőre sikerült a felvételim a Gornagy Mária színi tanodába. Elvégeztem a tanodát, és már amikor elvégeztem, rögtön szerződtetett a József Attila Színház, és 10 éve dolgozom a Budapesti József Attila Színházba, és mellette több társulat tagjaként is láthat a közönség, illetve filmes munkákban is részt veszek, úgyhogy innen jött ez, de amikor már színészként dolgoztam, úgy gondoltam, hogy azért csak magyarországi német lány vagyok, és csak ez lett volna az én utam, és erről nem mondtam le, úgyhogy a színházi munkák mellett elvégeztem egy főiskolát, a német nemzetiségi óvodapedagógiát, és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen elvégeztem a germanisztika alapszakot, német nemzetiségit, és utána a mesterszakot is német nemzetiségi nyelv és irodalom szakon végeztem. Úgyhogy ez nem csak egy B, meg C, meg nem tudom hányadik opció, hogyha a színjátszás esetleg alább hagy, vagy ellehetetlenedik, hanem én tényleg egymás mellett próbálom ezt a két hivatást végezni, és egyelőre azt gondolom, hogy egészen ügyesen tudom párosítani a dolgokat. Persze ebben nagyon fontos, hogy a családom is támogat, a férjem, a szüleim, mert enélkül, a támogatás nélkül azt hiszem, hogy nem tudnék ilyen tevékeny lenni, és ilyen odaadással dolgozni.
És egyébként a te családfádat is kikutatta már, Gergely?
Hát igen, ez egy összetett munka volt. Általában mindig ugye saját magunkra marad a legkevesebb idő, vagy a saját történetünket hagyjuk mindig a végére. A családfa az úgy volt, hogy én elkezdtem saját magam kutatni már nagyon-nagyon régen, azért ez egy óriási feladat, nagyon szerteágazó családfát összerakni, egy komplex munka és idő. Így volt már egy bázis, és most készült el a Holzinger ág, amiben a Gergely aztán a végén nagyon sokat segített, és tulajdonképpen ő így dokumentumokkal alátámasztva elkészült a végleges verzió, úgyhogy a munka nagy részét és finisét a Gergely csinálta. Ez egy család találkozóra készült el, mert a Holzinger családi találkozón szerettem volna megajándékozni a rokonaimat egy végleges családfával és egy családi történettel, úgyhogy ez szerencsére a Gergely segítségével sikerült is.
És egyébként az a dokumentumfilm, amiben szerepeltél, a Tiszta Sváb, ugye, amely a magyarországi németség történetéről szól, és ugye abban te szerepelsz a nagymamáddal
Igen.
együtt, véletlen volt, hogy téged oda beválogattak, vagy tudatosan kerestek meg?
Sós Ágnes, a dokumentumfilm rendezője, ő már nagyon régóta tervezett a magyarországi németekről filmet készíteni, és az volt az ötlete, hogy a fiatal generációt ütköztesse, vagy találkoztassa az idősekkel, a 80 és 100 év közötti generációval. És akkor kiírt több felhívást, hogy keres olyan fiatalokat, akik magyarországi német származásúak és érdeklődnek a családjuk, a nagyszüleik története iránt. Engem úgy talált meg ez az egész felhívás, hogy az ELTE-n az egyik tanárom mondta, hogy készülni fog egy dokumentumfilm, itt van az elérhetőség, kérdezz rá, hát úgyis tudom, hogy színészként dolgozol, és akkor így felhívtam az Ágnest, ő elmondta, hogy miről van szó, érdekel engem. Természetesen érdekelt, összeültünk egy kávéra, elkezdtünk beszélgetni, és már ez alatt a beszélgetés alatt kiderült számára, hogy sokkal mélyebben vagyok ebben a témában benne, mint amennyire ezt ő első körben gondolta. Úgyhogy egyértelmű volt aztán, hogy együtt fogunk dolgozni. És hát azért vicces, hogy mint színész talált meg ez a feladat, mert azért ezt kell tudni a hallgatóknak is. Hogy tulajdonképpen egy dokumentumfilmben, attól függetlenül, hogy az én szakmám az, hogy a színházban játszom és filmen, egy dokumentumfilmben nem játszom semmit, mert ott én vagyok, mint Holzinger Szandra, és nem egy karakter a feladat, hogy én most ezt eljátszom és megszemélyesítsem. Ezért nagyon nehéz volt számomra. Nagy vállalás volt a családom részéről is, tehát elsősorban velük beszéltem meg, hogy bevállaljátok azt, hogy akkor most belelátnak a családunk életébe, mindennapjaiba, és nyitottak voltak rá, persze bizonyos határok között, de elvállalták, és akkor így beleforgattak az Ágnesék az életünkbe. Hát ez egy 6-7 éven keresztül folyó munka volt, és bizonyos ponton mindig, mikor valami történt, jöttek és beszélgettünk a házunkban, a kertünkben, az udvarunkban, tehát azért ez egy olyan intim közeg, amit azért nem sokan vállalnak be szerintem.
Meg ez egy örök emlék is.
Ugye, amíg az ember ezen dolgozik, tehát én még egyetemista voltam, amikor elkezdtük forgatni. Aztán időközben mennyasszonyneten férjhez mentem, tehát nagyon sok minden alakult az életemben, úgyhogy nekem persze utólag egy emlék, meg nagyon jó, hogy ez meg van örökítve, de hát azért az életemnek egy nagyon komplex és nagyon értékes időszakát rögzítette a dokumentumfilm, egészen addig, hogy a kisbabám a pocakomban volt, és itt terhes voltam már a kislányommal, Elizával, és az utolsó képkocka a filmben egyébként pont az, hogy tapétázzuk a szobáját a férjemmel. Úgyhogy nagyon szép időszak, és sajnálatos módon ez a film 2022. januárjában jelent meg, és az én nagymamám 2 héttel a film megjelenése előtt hagyott itt bennünket. Úgyhogy nekem a premiért végignézni ez egy ilyen nagyon vegyes dolog volt, nagyon meghatott, meg is viselt.
De egyébként gyerekkorotokban beszéltétek is a németet otthon? Mert ugye a te családodat, ha jól tudom, nem telepítették ki Németországba, viszont a földjeiteket meg a házatokat elvették, de
igen.
Az természetes volt, hogy ti magyarul és németül felváltva beszéltek, vagy inkább magyarul?
Olyan szempontból szerencsés az én helyzetem, hogy egy 3 generációs családban nőttem fel. Az édesapámnak a szülei, ők ott laktak velünk. Együtt vacsoráztunk, együtt evédeltünk, és édesanyám, ő magyar, ő mikor oda került a faluba, akkor így találkozott, vagy ismerkedett a német nyelvvel. Hogy mondjam, mindig hallottuk a nagyszüleinket svábul beszélni. Én nagyon sokat voltam a nagymamámmal, és azt gondolom, hogy az életemnek egy nagyon fontos tényezője volt. Az alakulásában is nagyon kivette a részét a mama, hogy belőlem az lett, aki. És hát a nyelvet, nyilván a kultúrát, az identitást, a hovatartozás azért ez befolyásolt. Tulajdonképpen a mamáik, ők egy bajor és osztrák dialektusban beszélgettek otthon, hát ha most ezt valaki hallja, azt mondja sváb, de mi nyelvészek azért tudjuk, hogy ez nem sváb, pontosan. Csecsemőként már az ember egy nyelvet hall, akkor a csengése, a dallama a fülébe megy, és én nem emlékszem arra, hogy én úgy kimondottan leültem volna füzet mellé németet tanulni. Talán az általános iskola vége felé, amikor olyan Hochdeutschot kellett már úgy komolyabban tanulni az irodalmi németet, és akkor nyelvvizsgára készültünk, mert ez egy teljesen más műfaj és felkészültség volt. Otthon egymás között magyarul beszéltünk főként, tehát ennek történelmi oka is vannak, mert az édesapám az a kimaradt generáció, aki a háború után született, és hát nem akartak már vele, vagy féltek már. Tehát az volt a lényeg, hogy megértették a svábot, de ők már magyarul beszéltek egymással, meg a nagyszülőkhöz is szülőkhöz is magyarul beszéltek, mert hát sokan azt gondolták, hogy ez egy bűnös nyelv, ez egy szégyellnivaló nyelv, ezért majd rosszul fogunk járni, kitelepítenek bennünket, nem szabad svábul beszélni. És az a helyzet, hogy apukám ebben az időszakban nőtt fel, így ő például megérti teljes mértékben, de beszélni kevésbé beszéli. És nagyon érdekes, hogy én, aki 90-ben születtem, a rendszerváltásos gyerek vagyok, már megint erősebb a nyelv ismeretem. Úgyhogy azt mondhatom, hogy én lehet, hogy jobban megtanultam a nagymamától svábul, vagy dialektusban és németül, mert akkor már megint egy picit bátrabban beszéltek. És akkor megint elkezdték jobban képviselni azt, hogy mondjuk ők magyarországi németek. Lehet, nem ennyire fehér és fekete az egész történet, de én otthonról hozom a dialektust, beszélni már Hochdeutschban, tehát irodalmi németben beszélek inkább, hogyha most valakivel elkezdek németül beszélni, de imákat, verseket, dalokat, azt a bakony-szücsi dialektusban azért tudom, használom is, és hát próbálom a kislányomnak is továbbadni.
És hogyan tovább? Játszani folyamatosan játszol, a könyv az lassan elkészül, van a fejedben következő terv vagy cél, amit szeretnél megvalósítani?
Ami a településsel kapcsolatos, az még esetleg egy olyan vállalkozás, hogy egy népdal gyűjteményt és kötetet, illetve gyermekdalok, játékok és versek kötetet. Nagyon jó lenne kiadni, és egy nagyon szép anyag. Részben helyet kap ebben az összetett falutörténeti és néprajzi kötetben is ez a téma, de egy különálló kis füzetecskét vagy egy kisebb kötetet el tudok képzelni. De ez már csak ilyen a szívem vágya, tehát hogy egyelőre még olyan konkrét nekifutás nem történt ez ügyben részemről. De hát ami következő terv, hát mindig nagy vágyam volt az, hogy német nyelven is játszak. Egyelőre részben adódott meg ez a lehetőség. Egyébként egy meghívást kaptam a müncheni főkonzulátustól, és egy ünnepségen Petőfi auf Deutsch, tehát Petőfi németül című önálló estemmel léptem fel kint Münchenben, és Petőfi verseket szavaltam, és zenésítettem meg német nyelven. Ez egy nagyon érdekes műsor volt, úgyhogy igazából nyitott vagyok. Ha tőle megkérdezik, hogy minek vallom magam, vagy megkérdezik, hogy mit mondhatnak el rólam egy felkonferálásban, vagy egy újságcikkben, akkor mindig azt mondom, hogy igen, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy honnan származom, és örömmel megyek haza, és azt gondolom, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy honnan jöttünk, és azt sem, hogy hová tartunk. Ez befolyásolja azt, hogy kik vagyunk, és erre büszkének kell lenni, és úgy is kell élni, hogy ezt tudjuk, hogy honnan jöttünk. Ezért én szeretem mindig ezt hangsúlyozni, hogy bár Budapesten élek, de azért a szívem nagy része a Bakony-Szücshöz köt, illetve azt is mindig hozzá szoktam tenni, hogy magyarországi német származású színésznő vagyok, mert ahogyan a Tiszta Sváb című filmben elhangzik, illetve sok-sok interjúban elhangzott az, hogy a bakony-szücsi idősek közül, mikor megkérdezték egy népszámláláson, hogy hova tartoznak ők, minek vallják magukat, akkor mindenki azt mondta, hogy ők magyarok, ők nem németek. Bár előtte két mondattal még azt mondták, hogy egy szót sem tudtak gyerekkorukban magyarul, mert még mai napig félnek ezt kimondani, és félnek attól, hogy következménye lesz annak, hogy ők büszkén vállalják azt, hogy kik és honnan jöttek, és milyen származásúak, és én azt gondolom, hogy én bátran kimerem ezt jelenteni, és remélem, hogy ennek most már ebben a világban nem lehet következménye. Ha igen, akkor így jártam, de én büszkén vállalom, hogy magyarországi német származású vagyok.
Nagyon érdekes mindazt, amit mondtál, és egyébként felmerült bennem, mert mondtad, hogy nagyon szeretnél németül is játszani. Ezt a jövőben hogy képzeled? Tehát mondjuk, hogy kapnál kintről felkéréseket, vagy akár azt is el tudod képzelni, hogy mondjuk nem Magyarországon éljetek a családoddal?
Ez nagyon érdekes, én nem gondolom, hogy mi az országot elhagynánk, mert itt él a családunk, ide tartozunk, és egy jobb élet reményében én azt gondolom, hogy nem mennénk el. Sosem mondom azt, hogy soha, mert nem tudom, hogy az élet miket hoz még. Én elsősorban itt Magyarországon gondolom azt, hogy például a Deutsche Bühnében szívesen dolgoznék, hogyha van rá lehetőség, volt is már közös projektünk nem olyan régen. Picit kiesik Budapesttől, nyilván ez egy távolság, és kicsi gyerek mellett így ingázni az egy nagyon-nagyon nehéz feladat. De például így, mint ahogy ezt a Petőfi estet összeraktam németül, vagy sikerült létrejönnie, így azt gondolom, hogy ezek nekem így nagy boldogságot okoznak, mert nem csak magyarul, hanem németül is állhatok a színpadon, úgyhogy ilyen projektekben nagyon szívesen vennék részt. De elsősorban, amikor arról beszélgettünk a férjemmel, hogy kislányunkat hogyan neveljük itt Budapesten, mármint, hogy kétnyelvűen, vagy egynyelvűen, vagy most hogy legyen ez a német nyelvvel, mert én szeretném ugye azt, hogy ő is németül beszélhessen, mert nagyon sok rokonunk él Németországban. És abban maradtunk, hogy dalokat, verseket, mondókákat már most nagyon komolyan így kapja magyar-német nyelven is, de én azt mondtam, és ezt gondolom fontosnak, hogy Magyarországon élünk, a magyar nyelvet beszélje ő. Alapvetően az legyen az anyanyelve, és amikor már egy stabil alapnyelv, egy bázisnyelv kialakul nála, akkor szeretném a németet mellette erőteljesen. Nem az, hogy tanítani, de szeretnék hozzá németül beszélni, és azt gondolom, hogy kisgyermekkorban ez nagyon könnyen és játékosan megy, ez nem egy tanulás, ez egy természetes folyamat, hogy ő ezt a nyelvet megtanulja, de elsősorban beszéljen szépen, pontosan magyarul, mert Magyarországon élünk.
Meg hát azért tudja a gyökereit.
Abszolút. És hogy mondjam, elsősorban a nagymamám emlékének ajánlom a könyvet, nélkül ez a könyv nem jöhetett volna létre, és az a rengeteg segítség és szeretet és nyitottság, amit ő adott ehhez, azt egyszerűen nem is lehet szavakba önteni, úgyhogy én elsősorban neki, és másodszorban Eliza kislányomnak ajánlom, mert ő lesz az, aki majd tovább viheti ezeket az értékeket, és tovább adhatja majd a következő generációknak azt, amit tőlünk, tőlem, Gergelytől is, és minden olyan bakonyszücsi magyarországi némettől, illetve bakonyszücsi lakostól kap. Úgyhogy nekem ez volt a tervem, és hát nagyon remélem, hogy ezt mások is értékesnek tartják majd.